Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
A virtuózokban is szereplő mentorok, zsűri tagok állnak színpadra tanítványaikkal a MÜPA-ban május 23-án. A műsor sztár vendége Placido Domingo operaénekes, a gálakoncerten közreműködik Keller András hegedőművész, Bazuhara Amira és Mariam hegedűs testvérpár, Balázs János zongoraművész, Balog Ádám és Máté, valamint Klenyán Csaba klarinétművész és Lugosi Dániel alikétszeres virtuózok győztes. Fellép tovább a Theo Gertler hegedűs, a virtuózok V4 Plus 2023-as győztese, valamint Evelyn és Valéri Greblo szlovén hárfás testvérpár, a virtuózok V4 Plus felfedezetjei, közölte az esemény kommunikációjával foglalkozó cég. A virtuózok 10 éve működő nemzetközileg is jegyzett verseny és edukációs program, amely a klasszikus zenei tehetségeket fedezi fel és támogatja. A magas nézettségnek örvendő tévéműsor a visegrádi négyek országaiban már negyedik éve került képernyőre 2024 év elején. A zsűriében pedig olyan hazai és nemzetközi szaktekintélyek, sztárok ültek, mint Placido Domingo, Keller András és Miklós Erika. Az adássorozat több mint 100 millió nézőt ér el évente, mindemellett a virtuózok rendszeres koncert fellépési lehetőségeket is biztosít a felfedezetteknek. Ezek közül az egyik legfontosabb esemény a 2018 óta immár harmadik alkalommal megvalósuló Mesterek és Tanítványok koncert, ahol a fiatal tehetségek neves mentoraikkal, a zsűri tagjaival közösen állhatnak pódiumra, mindezt a műsorban nyújtott kiváló teljesítményükkel külön díjként érdemelték ki. Az első ilyen nagyszabású koncertet egyébként 2018. december 30-án rendezték a MÜPA-ban. Tavaly márciusban pedig Placido Domingóval léphettek fel a műsor győztesei az MVM Dom csaknem 10 000-es közönség előtt.
Kiállítás.
70 címmel az idén 70 éves vásárhelyi őszi tárlatok festményekben, plasztikákban és grafikákban megtestesülő örökségét bemutató kiállítás nyílt Hódmező vásárhelyen az Alföldi Galériában. Nagy Imre művészettörténész a megnyitón úgy fogalmazott, a kiállítás igyekszik bemutatni az utat, amely az idén ősszel nyíló 70. vásárhelyi őszi tárlathoz vezetett. A 103 alkotás, amely mindegyike a Tornyai János Múzeum gyűjteményéből származik, többé-kevésbé teljes stílus ívet ad a látogatóknak az első tárlattól egészen az elmúlt évekig. A bemutatott anyagban nem kizárólag az őszi tárlatok fődíjasai, a tornyai plakettesek munkái szerepelnek, beválogatták más olyan művészek alkotásait is, akik jelentős szerepet játszottak a kiállítás sorozat 7 évtizedében, közölte a kurátor. A vásárhelyi őszi tárlat kezdeményezői Gajasi Miklós múzeumigazgató, Kurucz D. István és Almási Gyula Béla festőművészek, valamint Szabó Iván szobrászművész voltak. A kezdetben meghívásos tárlatra a városban és a Mártéi művésztelepen dolgozó, valamint a Hódmezővásárhelyhez kötődő alkotókat invitálták, a kiállítás azonban már az első évtől kezdve országos merítésű volt. A szervezők felvállalták, hogy elsősorban a realista, ábrázoló törekvéseknek kínáltak bemutatkozási lehetőséget, ez ugyanakkor nem jelentette azt, hogy ne kerültek volna be a tárlatokra kvalitásos absztrakt, nonfiguratív művek, tudatta a művészettörténész. Nagy Imre hangsúlyozta, hogy egy ilyen mély gyökerekkel rendelkező kiállítás folyam nem lehet statikus. Az őszi tárlatok egyik erőssége, hogy folyamatosan integrálni tudja a fiatalabb korosztályokat. Ezt a változatosságot, sokszínűséget is ábrázolja a kiállítás anyaga. A főbejárathoz közeli első teremben láthatók az alapítók mellett Szalai Ferenc, Szurcsik József, Németh József, Samu Katalin alkotásai, a többi teremben azonban nem kronológia, hanem a stiláris kapcsolatok alapján kerültek egymás közelébe a bemutatott művek.
Esemény.
Március 21-én országos turnéra indul a Magyar Nemzeti Cirkusz. A Pólus Center mellett felállított nagy sátorban kezdi meg a 30. országos jubileumi turnéját a Magyar Nemzeti Cirkusz. A 17 állomásos országjáráson, többek között Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben lép fel az utazó társulat. Ifjabb Richter József cirkuszigazgató és sztár artistái a premier előadás előtt jótékonysági főpróbát tartanak, amelynek teljes bevételét hagyományosan az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány javára ajánlják fel. A jubileumi gálaműsor premierére pedig 5 civil szervezettel együttműködve hátrányos helyzetű családokat hív meg a társulat, emelik ki a közleményben. A cirkusz tájékoztatása szerint a több mint 2 órás jubileumi gálaműsorban a Monte Carlo-i Cirkuszfesztivál és a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál arany, ezüst és bronzdíjas világszámai lesznek láthatóak. A halál kerék számban előre-hátra is csavart szaltót is láthat a nagy érdemű. A kubai állami cirkusz artistái orosz rúd produkcióval szerepelnek, de többszörösen díjazott papagáj revű is érkezik a Nemzeti Cirkusz manézsába. Ifjabb Richter József pedig a lovas produkciókkal lép fel, valamint csoportjával fríz és arab telivérek szabad idomítását mutatja be a porondon a Nemzeti Cirkusz zenekarának közreműködésével. A társulat március 22-én 11 órától élménypedagógiai órára invitálja a diákokat Tudománya porondon címmel. A szombathelyi Nagy Lajos gimnázium oktatói által összeállított anyagban az előadás során látható trükkök mögött álló törvényeket, érdekességeket mutatják be a tanulóknak. Az ifjabb Richter József vezette 70 fős cirkuszi társulat előadását csaknem 17 vidéki városban több mint 200 alkalommal tekintheti majd meg a közönség.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Ha csóványos felé vesszük az irányt, két lehetőség is adott. Követhetjük a kék túrajelölést, de egy klasszikus körtúra is kialakítható, ami felvisz a hegység legmagasabb pontjára, Csóványosra, napos időben akár egészen a magas Tátráig el lehet látni. Majd a Nagy Hideghegyre, ahol tarthatunk egy könnyed pihenőt az ott áldogáló turistaházban. Érdekesség, hogy a Nagy Hideghegyen több magyarországi turistaút is áthalad, így a turistaház akár egy többnapos gyaloglás, esetleg csillagtúra bázisaként, szálláshelyeként is szolgálhat. A Nagy Hideghegytől vissza is lehet fordulni a Királyrét felé, ahol a csóványosi panoráma hiányát pótolhatja a Várhegy kilátó, ami Királyréttől mindössze egy fél órás sétára helyezkedik el. Királyrét egy kiránduló központtal is büszkélkedhet, ahol megtalálható a Királyrét tanösvény és a Királyréti erdei kisvasút is, ami országunk egyik legrégebbi kisvasútjaként üzemel a Morgópatak völgyében. A kék túrán járva elvédhetetlen célpont a Törökmezői Állatpark, ami a kék jelzés keresése közben hirtelen kibukik a fák közül. Akár szánt szándékkal, akár véletlenül találtuk meg, a velünk szemben pislogó lámák valószínűleg mosolyt csalnak az arcunkra. Ráadásul itt nem csak lámákkal lehet találkozni, ugyanis ez a csodahely vagy fél száz egzotikus állatával állati kalandra hív kicsiket és nagyokat. Nógrádi Vadaspark. Állatfronton a börzsöny nem okoz csalódást. A hegy lábánál újabb állatokba lehet botlani a Nógrádi Vadasparkban. Ezek a négylábúak szabadon kóricálnak, nincsenek bezárva sem, így könnyen megcsodálhatóak magas lesekről, vagy akár egy teherautó platóján pihenve. Este akár vadetetéshez is csatlakozhatunk, és zavartalanul nézhetjük végig, ahogy a vaddisznók, őzek és szarvasok teljes nyugalomban fogyasztják el vacsorájukat.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A hatalmat hol a szabadsággal, hol a kényszerrel hozzák kapcsolatba. Egyesek szerint a közös cselekvésen alapul, mások számára a küzdelemmel függ össze. Egyesek szigorúan elhatárolják az erőszaktól, mások szerint az erőszak nem más, mint a hatalom fokozott megjelenése. A hatalmat hol a joggal, hol az önkénnyel hozzák kapcsolatba. Olvashatjuk Byung-Chul Han, magyarul nemrég megjelent Mi a hatalom című könyvében. A hatalom sokarcú, és hogy mi volt a célja a filozófusnak, amikor 2005-ben megírta ezt a kötetet, és hogy vajon azóta változhatott-e a véleménye a hatalom miben létéről, arról most Csordás Gábor műfordítót kérdezem.
Kifejezetten explicit módon nem tér vissza a későbbi könyvében a hatalomra, de azok a kérdések, amik körül ez a könyv is forog, azok állandóan jelen vannak.
Igen.
Öngondoskodás, mások iránti gond, például a szabadság problémája, a vendégszeretet, barátságosság problémája. Viszont egy szempontból érdekes ez a könyv számomra is, hogy éppen mivel korai mű, sokkal szélesebb alapozáson, mint a későbbje. Később egy-egy rész problémát fókuszába vonja össze mindazt, amit ugye hát az európai kultúra ebben az adott kérdésben létrehozott, és veti össze egymással ezeket a gondolatokat. Itt egy nagyon nagy fogás, tehát ez a hatalom probléma az egyik legnehezebb és legnagyobb kérdés a filozófiának, és ez látszik is, hogy terjedelme is kétszer akkora, mint a többi könyvéjé.
Máskor is mindig idéz filozófusoktól, vitatkozik velük, de most itt hát fölvonultatja, hogy a hatalom különböző aspektusairól ki mit gondolt a filozófia történetében, nem?
Annyira összetett a kérdés, és annyira sok aspektusa van, hogy nagyon sok nézet és vélemény jött már létre erről, és ezekkel ő próbál számot vetni.
Az az érzésem, mintha egy ilyen sztereotípiát is lebontana ez a könyv, amit gondolunk, hogy sokszor az erőszakkal, az önkénnyel, a diktatúrával kapcsolatban emlegetjük a hatalmat, és mintha ezt ő nagyon szeretné eloszlatni.
Tulajdonképpen ebben a könyvben a lehetetlenre vállalkozik. Ahogy az emberi gondolkodás is lehetetlenre vállalkozik a hatalommal kapcsolatban. Most ami a sztereotípiákat illeti, nyilván a hatalom és az erőszak, vagy a hatalom és az uralom azonosítása ellenérvel, ez nekem egy érdekes, be kell mondanom, egy ilyen önismereti élmény volt. Én arra ébredtem rá, hogy számunkra itt Kelet-Európában azért evidens az, hogy a hatalom valami rossz dolog és valami erőszakos dolog, mert ez a történelmi tapasztalat. Ugye azt mondja Hahn, és nem csak ő nyilván, hogy a hatalom akkor válik erőszakká, és az a leginkább formája a hatalomnak, lesebezhető formája, amikor nem közvetítésen alapul. Na most a kelet-európai társadalmaknak a lényegi vonása az, hogy nincsenek, hiányoznak a közvetítések. Nyugat-Európában, ahol az emberek közötti viszonyokat, azt, hogy az emberek kire hallgatnak, mit fognak csinálni, kinek az elképzeléseit váltják valóra, az nem egy közvetlen ráhatás, hanem számtalan közvetítésen, intézményeken, körökön, struktúrákon, különböző szabad egyesüléseken keresztül jön létre ezek a közvetítések. Uh-huh. Most ezek nincsenek. Tehát Kelet-Európában a hatalom, vagy a hatalom birtokosa, mondhatnám azt is, hogy szintú, hogy rá kényszerül arra, hogy erőszakkal hajtassa végre az akaratát, mert nincsenek meg azok a konszenzuális körök, amelyek magukévá tehetnék az ő szempontjait, és mint saját szándékot vagy akaratot hajtanák végre. Ez nagyon érdekes. Szerintem a nyugat-európai embernek nem elsősorban az erőszak jut eszébe a hatalomról, vagy talán nem, nem tudom, valószínűleg nem.
Hát meg például nem feltétlenül az ellenállás. Ugye itt szó esik a könyvben arról, hogy a hatalom nem azt jelenti, hogy nagy az ellenállás vele szemben, hanem valójában arról szólna, hogy az alávetettek azok egy nagy igennel válaszoljanak a hatalom szándékaira.
Ez ennél ravaszabb kérdés. Tehát ő azt mondja, és azt mondja, hogy igazában, megint mindig másokra hivatkozva vezet le egy-egy gondolatot, azt mondja, hogy az ellenállás lehetősége nélkül nem létezik hatalom. Ami azt jelenti, hogy a hatalom a szabadságot feltételez. Az más kérdés, hogy a hatalom gyakorlása vagy megvalósulása az nem az ellenállás alkalmazásán, hanem annak az árulegítételén, attól való eltekintésen alapul. Tehát az ellenállás összekapcsolása a hatalommal az egy minden körülmények között érvényes összefüggés, és éppen ez az, ami megint a mi gondolkodásunktól megint távol eső felismerés, hogy a hatalom szabadságot feltételez. Tehát az alávetetteknek bizonyos szabadsággal rendelkezniük kell, különben nem hatalomról van szó, hanem egyszerűen mechanikus alávetettségről, mechanikus felhasználásáról a másoknak, más személyeknek.
A hatalom kialakulása a nyelv és a hely, a föld összefüggésében is érdekes, szóval, hogy erről is lehetne beszélni, mert az ember erről például egyáltalán nem gondolkodik. Szóval a globalizációról, az online térről, és arról, hogy azért ez jelentősen megváltoztatta az eredeti elképzelést, vagy mondjuk egy korábbi filozófus elképzelését a hatalomról, nem? Hogy megváltozott a tér.
Igen, ez a lokalizáció problémája, hogy a hatalom az mindig egy helyhez kötött, egy helyelfoglalásával függ össze. Mert a hatalom önközpont és egy központba gyűjt mindig össze. Most ennek a központnak valahol lennie kell. És ennek a központnak egy nagyobb terület alá kell, hogy rendelődjön, ahonnan összegyűlik minden ebbe a központban. A probléma ott kezdődik majd nyilván, amikor a nemzetállamok leáldoznak, mint ahogy a mikorunkban leáldoznak, és ezzel a területhez kötött hatalomgyakorlásnak egyre kisebb a jelentősége. És egyre nagyobb lesz a jelentőségük az olyan hatalmi struktúráknak, például a nemzetközi koncerneknek, a nemzetek fölött együttműködés különböző szervezeteinek, amelyeket ilyen értelemben nem lehet földikén, nem földfelületén nem lehet lokalizálni. Most erre mondja pusztán azt, hogy a hely akkor is fontos, ha nem terület, akkor is fontos, mert vannak elvont terek. Van például ugye a legkézenhetőbb az internet, a világháló tere. Ott kell helyet, online kell területet foglalni, és ott is folyik egy verseny a területek elfoglalásáért. Mert ott is a hatalom központjai jöhetnek és jönnek létre. Vagy egy másik ilyen tér, ami szintén nem geográfiai tér, a piac, a világpiac. És a piac is egy olyan tér, amiben területet kell foglalni, helyet kell foglalni, biztosítani, hogy a hatalom központjai létrejöhessenek.
A hatalomról nem csak mint politikai hatalomról beszél, hanem az egyén személyes hatalmáról is.
Ami a politikát illeti, hát most attól függ, hogy a politikán mit értünk. Uh-huh. Mert a politikán a pártpolitikát, meg az országok irányítását értjük, akkor valóban hát messze nem csak ott van szerepe hatalomnak. De a politikát az eredeti értelmében értjük, hogy a polis fogalmából levezetődik, és ahogy ugye Arisztotelésznél szerepel, az ugye az emberi közösségek, az emberi együttélés problémarendszerét jelenti. És abban a pillanatban a szerelem is politika. Mert ott is két ember viszonyáról van szó, amit valamiképpen szabályozni kell, vagy amit szabályozni próbál az ember, és ebben sikerül, vagy nem.
A mai olvasónak ön szerint mit ad ez a könyv? Nyit-e új irányokat? Ugye ő mindig megpróbál szemléletformáló lenni Hanna könyveiben.
Ez a könyv abban a szempontból roppant érdekes valóban, hogy egy nagyon elterjedt összefelfogással keveredik vitába, kezdek vitatni, és nagyon eredményesen cápolja meg ezt ugye a hatalom és az erőszak összefüggés. És ez a hatalom szimplifikált, és szerintem tipikusan kelet-európai felfogásával vitatkozik, és ez nagyon tanulságos. Tehát ez azért is ajánlanám mindenkinek, mert ez egy, hogy mondjam, egy ilyen felnőttebb hozzáállás a hatalom kérdéséhez.
Csodás Gábor műfordítóval beszélgettünk Byung Chul Han Mi a hatalom című könyvéről. A kötetet, ahogyan a szerző filozófus korábbi könyveit is, a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.